Következő fővétel 1975. szeptember 19-én készült. Diószegén.
Én Katona Gyula 902-ben születtem, november 26-án. A szüleim, az öregapám, öreganyám, úgy, mint anyáru, mint apáru, őslakósok voltak ebben a községben. A hali szokások szerint lévő történeteket fogom nagyjából elbeszélni. Először megkezdem azt, hogy a Diószeg milyen, hogy híja, határból áll. A határoknak a neve volt Parágott a Dudvák környékén, Bikarét szintén a Dudvák környékén, Sárgyrét az már úgynevezett Vinceházi erdő környékén van, a kerítési bírótava az szintén a Sárgyrétnek a szomszédságába, a nagy bírótava az pedig, ahogy megyünk, Galántára. A helések a mai cukorgyárnak a háza mögött volna, és ott azután a vasúton túl sós, amit hivatalosan azt mondják, hogy nagy dűlő, van egy mellékes neve, hogy Mille. Azután a kenderes, az pedig a kenderes, a fekete víz és a patakok között van. Azután van az a úgynevezett német községben lévő, ami annak előtt volt német község, a rétföldek, azután a keszeges, azután a vasút mellett a német hosszú dőlő, és a karaktó, és a erdő, az nem tudom, egy olyan 200-300 hektárnyi, az pedig a régi telekönyv szerint úgy mondják, hogy Vinceházi erdő. Most, ahogy említettem, hogy én, mint bemondó, ami itt születtem, fogok beszélni a keresztelőről. A keresztelő annak előtte olyan formán zajlott le a községünkbe, hogy a Koma asszony elvitte abba a gyerekágyos kosárba, úgy mondta köznyelmi, hogy Koma kalács. És azután vitt magával a kondérba, vagyis fazékba húslevest, tyúkhúslevest, ami olyan köznyelvén azt mondták, hogy gyöngeleves. A kisgyermek a keresztelő után persze a komasztonnak a karján lett a templomba megkeresztelve. Mindaddig, amíg újból a templomba be nem vitték azt a gyermeket persze a komasztonnak a karjaiba, addig a szárha alatt nem volt szabad a gyermeket kivinni. Persze annak előtte kocsi nem volt, hanem csak esetleg pólyába. A gyermek java részén olyan formán lett fölnevelve, hogy úgynevezett köznyelvű, hogy cumli. Az a cumli az abból át, ha bár egészségtelen dolognak minősíjük már máma, abból át, hogy megrágták azt a kenyeret, és beletettek nem tudom egy kis cukrot, beletették fehér rongyba, úgy mondom, hogy rongy. És a gyermek azt szopta, a mai dudlit helyettesítette. Azután, mikor a gyermek úgy némileg felcsapeledett, minden esetre bekövetkezett a iskola kötelezettség. A iskolába, a első osztályba, mindaddig esetleg, ha volt a községben egy hibás gyermek, púpos vagy sánta, vagy ilyen hasonló, az például az első osztályt, ha akár milyen jó tanuló volt, az első osztálytól tovább a iskola igazgatóság nem engedte följebb, mert hogy kicsi. Most rátérünk a gyermekek, úgyibár a növés után belekerültek első gyónásba, mert a régi korban, ha bár én 73 éves vagyok, akkor a tantárzoknak a fő, hogy ütőkártyája, volt a gyónás. Hát a gyónás olyan formán történt, hogy a gyermekek egyik a másiknak tanácsodott, meg kérdezte, és talán reszketve, hogy milyen lesz az a gyónás. Hát papírra vetettük azokat a bűnünket, és ilyen formán a papnak, vagy káplány úrnak, amit annak előtt az volt a megtisztelés, elbeszéltük. De a gyermek a összeszervezés által mindig azt mondta egyik a másiknak, hogy a bűn akkor meg lesz bocsájtva, hogyha a hazudás a legutolsó bűnnek a hogy hívják, azt fogjátok megmondani. Most a gyermek mire nőtt, akkor azután megkövetkezett az a bérmállás. Hát minden esetre a bérmállásnál felsorakoztak a községbe, javarészén a templom előtt, mert hát a bérmállandók úgy történt, hogy a szomszéd községbeliek is megjelentek a körösztanyával, a körösztapával, és a gyermekek ma egyik a másiknak beszélték, hogy hát mi lesz most, hogy a püspök ki fog bennünket popozni. Minden esetre, hát a püspök, ahogy megjelent, akkor a gyermeket a arcon símított, tehát a gyerek minden esetre azt gondolta, hogy az popol. Igen, a bérmállásnál azután, de a bérma gyermek, azok a köröztapától, vagy ha fi lánka volt, akkor a köröztanyától kapott ajándékot. Mondjuk, ha kapott a régi világon, nem tudom, azt a 1 forintot, akkor azután az annyit jelentett, hogy ő megint csak a ő köröszt anyjától, az a másik, megint csak 1 forintot kapott. Tehát akkor átkerült a pluszlik zsebbi, mert ugye annak előtte nem mondták, hogy mellé, átkerült az a forint a egyik pluszlik zsebbi a másikba. Na most itt van például a menyasszony. A menyasszony, mikor férhez ment, és megkérte, hogy hívják, ha bár nem olyan formán történt, mint ahogy még régebben történt, hogy azt is szokták mondani, hogyha valakit kikosaraztak már, mint vőlegén, akkor a jelszó és a közmondás azt mondta, hogy kitették a szőrit. Az a kitevés, a szűrkitevés olyan formán volt, hogy talán 150 évvel ezelőtt a faluba szűrbe jártak a legények, és így tovább, úgy, mint máma járnak, vagy talán 50 évvel ezelőtt a hegyekbe a szlovákok. És akkor, ha valaki szerelmes volt abban a nőben, az a vőlegény jelölt, akkor elbeszélgetett, és talán valami rozspárinkát meg is ittak, és akkor, mikor elbúcsódott, akkor a szűrjét a pitar ajtó, vagyis pitvar ajtó előtt felakasztotta arra úgynevezett szögre, vagy nem tudom, valamilyen fogasra, vagy így tovább. És elment szűr nélkül haza. És akkor, mikor másodször elment, nem tudom, talán a lányos napon, ha a szűr be volt víve a lakásba, vagyis a pitvarba, akkor annyit jelentett, hogy a vőlegénynek, vőlegénre szükség van a menyasszonynak. De hogyha szűr ott volt hagyva, akkor a vőlegény egyáltalán be sem ment a házba, hanem erre még máma is azt szokják mondani, hogy kitették a szőrit. Na most minden esetre élők vagyunk. De meg is fogunk halni. Most fogok elbeszélni a községünkbe. Vannak ezek a cigán lakósok, akik nem tudom, azt mondják, hogy a régi korban Indiából származtak ide. És amikor a cigányok, nem tudom, a 16. században ma a mi vidékünkre is elszélettek, javarészin a hegedű volt a mesterségjük. Azután, hogyha a cigányok közül valaki meghalt, az például a virasztás a következőképp történt. Összeseregőltek a rokonság, mert ez talán mindenki rokon volt, és akkor mindenki odavitte a ityókát, és ott jót ittak, és elviccődtek, és utóra nem tudom, a halott az ott feküdt a ravatalon, és ők pedig nem tudom, a legjobban vigadoztak. Na most itt van például a községünkben, máma vannak ezek a borbé műhelyek, vagy üzletek, modernú fő van, hogy hiákóva. Annak előtte például a borbé és a községi kovácsnak volt a foglalkozás, abban a kezdetleg és primitív kovács készített fogóval, abban húzta ki a fogát. És kérem szépen, a községünk ugyebár annak előtte lehet úgy is mondani, hogy a beszédtárgyak és a beszédek, a úgynevezett, amit azt mondják, olyan kinevetésszerű, hogy fatengölyő világba élsz még. Most például annak előtte előfordult egy olyan eset, hogy a bíró urunknak voltak lovai, és voltak neki két igen szép eladó lovai. A diószékben van egy Mária Major, ott a intéző, ezt tudomásul vette, és megjelent nála, egyúttal, mint bíró, egyúttal, mint lótulajdonos, hogy nem annál azokat a lovakot. Igen, ám, áll. No, de hát azután minden esetre intéző is egy népszerű ember volt, úri ember, művelt ember, iskolázott, és kérdezte attól a bírónak a unokaját, hogy fiacskám, hát, hogy vagy, hát, de nem szólt semmit, mert bátortalan. Aután később azt mondja neki, hát, hogy gyermek, hát, hogy hol alszol? Hát ugyebár a gyermek még akkor is úgy viselkedett, mint egy néma, hát a öreg apja felállt helette, hogy itt, hogy a öreg mamával alszik egy ágyba, hát a gyermek akkor kinyitotta a száját, hogy nem úgy van olyan gyermek hangon, hanem kihúzta az ágy alul, amit köznyelven azt mondtuk, hogy kolesz, hogy a lágyika féle volt, nem tudom, talán a modernabbaknál volt egy olyan fakerékféle alátéve, hogy itt alszok, habár itt kimutatkozik az, hogy az a gyerek bátortalan volt. Na most például előjönnek a kukorica torfosztás, ahol rendszeresen mindig a plecskából kezdődött és a plecskából végződött, amire köznyelven azt is mondották, hogy a legplecskásabb azt, hogy azt hajtsa a plecska rostaját. Például elkezdték azt, hogy nem tudom, a Napóleon, nem tudom, elvesztette a csataját. Hogy 1878-ban volt az a Hercegovina Bosziának a okupációja, ami nem tudom, talán német szó vagy latin szó, hogy a diószeg község, habár már akkor állomásról rendőrködött, mert 1878, hogy bevonultak, vagyis behívót kaptak a községbeliek, nem tudom, nagymácsét, kismácsét, diószeg, habár nem voltak sokan, és a vonatra fölültek, de az asztalok kikísértették őket az állomásra, és asztalok hivatkozva arra, hogy ők a férjeiket nem hagyják el, hogy ők a férjeikkel együtt fognak menni a háborúba, vagyis egy olyan okupáció volt Hercegovina és Boszniának. Igen ám, de állomás főnökre született nagypénteken, megígérte nekik, hogy rendben van, de hogy egy kocsiba nem utazhatnak, hogy a férjeikkel, hanem hogy külön kocsit fognak kapni. Igen ám, állomás főnök, mint ahogy említettem, hogy nem született nagypénteken, akkor azt a kocsit sutyiba elakasztotta, vagyis titokba, és mikor elindult a vonat, a harcoló egyének, vagyis a hadkötelesek a vonattal elmentek, és az asztalok pedig itt maradtak a vonatnak a kocsijába. Na most például itt van Babona, még valóság is. 1914-ben, amikor az első világháború kitört, hát minden esetre a hadkötelesek akkor nem tudom, igazi szívvel lélekkel a hazafiassággal, hogy igazi volt az a hazafiasság, vonultak be. És mindenki úgy képzelt el magába, hogy ő a harctéren, vagyis a háborúban egy élő oroszlán fog maradni, és mint egy élő oroszlán, hogy hazakerül, mint kiharcolja magát. Igen ám, de abból a hazai vágyból, hogy ő élő oroszlán legyen, megsemmisült. Később azután már beölégettek avval a háborúba, hogy ők ne legyenek élő oroszlánok, hogy legalább legyenek egy élő egelek. Ezzel azután végződött az a háború, ki így, ki úgy, ki rokkantan hazakerült. De most itt van például a községünkben a régi korban, A házasság. A házasságot lehet úgy is mondani, hogy üzletszerűség, amit máma nem tudom, talán a mai nyelv, nyeremény vágy volt. Például volt, azt mondták, latin szó az, hogy mooring, az egy olyan házassági szerződés. A házassági szerződés Diószeg községben, ahol máma van a játéküzletet, lakott egy gazdálkodó, akit azt mondták, hogy bírja és 100%-ban a diák nyelvet. Mert annak előtte azt mondták, aki tud írni és orvosni, hogy a diák nyelvet tudja. Például ennek a nagyjárosnak az volt a foglalkozása, hogy megírta ezt a úgynevezett házassági szerződést. Az a házassági szerződés képezte azt, főleg a nőné a hozományt. A hozománya következő volt tehén, tyúkok, pénz, gabona, mert annak előtte nem tudom, a örökösödési szerződés vagy a törvények szerint a nő csak ilyesféle örökösödésben részesülhetett, ingatlant nem kapott. Na most például rátérünk a farsangra. A farsangot az mindig változó, úgyhogy február vagy március elején van, és akkor 3 napig tartják ezt, egy vasárnap, hétfőn, kedden. Így azt mondják, hogy nem tudom, talán az a török kiverő ünnepélyek, vagy így tovább. A farsangnál fölöltöztek egy olyan maskaraféle, mint máma is vannak, és úgy mondták, hogy mulatunk. A cigán banda, amit azt mondták annak előtt, hogy banda, húzta nekik a községbe jártok. A botra fő volt nekik húzva a hering és a siska. A hering képezte azt, hogy most ezen túl ma a farsang végzetivel, ma csak heringgel fogunk élni. A siska pedig azt képezte a boton, hogy az pedig, hogy a farsagnak a, nem tudom, nemzeti eladala. Na most előbb említettem azt a iskoláskort. Minden esetre a gyermek, amikor az első osztályba bemegy, hát később, följebb, első, másik, harmadik és negyedik. Amikor minél idősebb a gyermek, mint iskolás, annál több huncutság, és talán még rá lehet mondani köznyelven, hogy gazemberség is. Például mink, én szemtanúja voltam, és én is köztük voltunk, hogy a tanító habar akkor egy mezőgazdasági kertje, még ilyen hasonlója volt, talán még tányai. Bizony éppen úgy megfogdoztuk a galambjait, mintha semmi se történt volna. De a tanító úgy baráról nem tudott, amit azt mondták annak előtt, hogy master. Na most rátérünk arra, minden esetre ha születtünk, hogy meg is fogunk halni. A halotti tor, mint ahogy ma előbb a cigányokról említettem, a halotti tort és a halotti ünnepélyeket. Például annak előtt a halottat, mikor eltemették, akkor az a ágylepedő, amelyiken ki volt ravatarozva, amit úgy mondta a köznyelv, hogy cseren ágy, hogy azt mondja, hogy milyen nyelv az angol, vagy valami, arra volt a halott torra, étkek, bor, pálinka és így tovább kitéve. De hát ez egy olyan helyi szokás volt. Úgy van például annak előtte a emberiség rettentően, még ahol a régi nyelvek és a régi tájszólásokat használtak, úgy a kicsik, úgy a nagyok, úgy a felnőttek, talán hát a értelmiség nem. Mindig azt mondtuk, hogy hát nem mondtuk, mint mámót, szalma, azt mondtuk, hogy szóma, azt mondtuk, hogy óma, és azt mondtuk, hogy szíva. Na most rá fogunk térni, minden esetre itt a iskoláskornak a végzete van, utána bekövetkezik az is, hogy megnyől a gyermek, és utóra sorozásra megy. Amit a én koromban, vagyis még annak előtte nem mondták, hogy sorozás, hanem azt mondta, hogy aszentallás, ez egy olyan fél német szó. Például az aszentallásnál bekerültek az alkalmasak, alkalmatlanok, volt ott egy olyan hibás gyermek, aki kimondotta, hát alkalmatlan volt, hát az orvos egy olyan viccszerűen, egy nevetségszerűen, és talán időtöltésből elővette azt a úgynevezett bugyellárissát, amit bugyellárisnak hívtuk, és kivett belőlem egy hatost, ami megfelelt a 20 fillérésnek, hogy itt van, fiam, hogy vegyél rajta a zsemlét. Hát a doktor úr, hogy éj, hogy nem fogok rajta venni zsemlét, hanem böklit. Hát a bökli az hasonló a zsemlével. Na most például, ugye bár minden esetre most megint vissza fogok térni arra a elhalálozás. Volt nálunk a községünkben, a erdőben, mint amit előbb említettem, hogy nem tudom, Vinceházi erdő, lakott ott egy főerdész. A főerdésznek volt egy olyan igen öreg legény ember, aki nem tudom, utóra már libákat őröztek, és így tovább a tehányeket, mert az erdőszélén az mindig legellők vannak. És minden esetre egy alkalommal az meghalt. A főerdés azt mondta a alkalmazottjának, hogy el fog haza menni, elintézi a hogy hívják ott, a sírásás, anyakönyvné, és így tovább. Hát minden esetre, hogy amikor elvégezte azt a dolgát két nap múlva, akkor bejelentette a főerdésznek, vagyis főerdész úrnak, hogy kérem szépen, el van intézve. Hát azt mondta neki, hogy kap 4 forintot. 1 forint, 2 forint magáé, 1 forint a plébános úré, és 1 forint a kántor úré. Hát minden esetre ő esti hazamenetelné ezt elhújtta a plébános úrnak, még a kántor úrnak. Hát a plébános úr nagyon szépen megköszönte, hogy tiszteltem a főerdész urat, tisztességesen elintéztük a temetést. Igen ám, de rákerült a sor a mesterre, amit azt mondta, hogy kántor. Hát azt kérdi tőle, hogy Lajos bátyám, mert az volt a bakternak a neve. Hát, hogy mit kapott? Hát, hogy a plébános úrnak küldött 1 forintot, magának 1 forintot, ennek én meg, hogy 2 forintot azért, mert hogy elintéztem a dolgokat, és hogy így van. Hát a kántor úr egy olyan talán pösvény ember volt, vagy többet akart, hát azt mondta, hogy Lajos bátyám, hát, hogy 3 bolond van a világon, hogy először, hogy maga, azért már, hogy amikor, hogy mások nyugodtan alszannak, hogy akkor maga dorbézol, kiabálja, hogy 10 óra, ennyi óra, annyi óra. A másik pedig, hogy én vagyok. Hogy amikor temetésnél legjobban sírnak, én akkor leggusztusosabban, hogy énekölök. És a harmadik bolondnek, hogy a plébános úr. Hát a Lajos bácsi, hát hogyan lehet az, hogy a plébános úr? Hát azért bolond a plébános úr, mert hogy amikor föl van öltözve tisztességesen, akkor fölveszi magára a inget. Na most ebben vége lett mostanában. Annak előtte ugyebár minden esetre voltak ezek a úgynevezett, hogy én külön vagyok, mint te. Ez meg volt a fiataloknál, ez meg volt a idősebbnél, ez meg volt nem tudom talán a gazdaság többletnél, hogy valakinek több gazdasága van. Most például a fiatalok azt szokták mondani, a várszerű is volt, hogy vágok olyan aratáskor, hogy vágok olyan rendet, minta, és vagyok olyan legény, minta. Említés volt arról a aratású, ahol nem tudom, az emberiség, akar legény, akar nős emberek, büszkék voltak, hogy én többet tudok és erősebb vagyok talán, mint a másik. Itt van egy példa. Valamelyi községben ez olyan plegykaszerűen tolfosztásnál, vagy kukoricafosztásnál, hogy előadódott. hogy a kocsmába, nem tudom, mulattak. És minden esetre a mulatásna, a nem művelt embereknél később azután verekedésre is sor kerül, ami talán a megszokott dolog volt a régi korban, ami már máma múlló. Például egy községben előfordult az, hogy a nagyba ment a verekedés, persze botokkal, nem tudom, talán még a lőcsöket is előhozták, vagy nem tudom még mi, már annak előtte a kocsmárosok rendszeresen gazdálkodók voltak. Igen ám, de közben jött a estéri vacsárnya, amit mondnak, hogy esti harangszó. Akkor minden esetre azok a verekedésben, akik résztvevők voltak, levették a kalapjukot, köröstöt vetettek magukra, és neki fogtak imádkozni, abba hagyták a munkát, persze a verekedés. Amikor a esti harangszó abba maradt, akkor föltették a kalapjukat, és tovább folytatták a verekedést. Tehát itt bontakozik ki az, hogy az emberiség műveletlen. Na most például itt van a Diószeg község, ami máma már nem Diószeg, a Kossuth, az kimondottan szomszéd község. A Kossuth, az talán valaki azt gondolja magába, hogy a magyar politikusok Kossuth Lajos, vagy Kossuth Ferenc, a Kossuth Lajosnak apja, hogy onné ered ez a név, nem. A Kossuth az onné volt a galántai gróf Esterházy, habár ő elvesztette a jogait akkor, amikor az a úgynevezett, nem tudom milyen háború volt, Kurut és Labanc háború volt, akkor a galántai gróf Esterházynak a vagyonáról betelepítettek Jugoszláviába, amit már mondnak Jugoszlávia, Bácska, Banánból, ezeket a úgynevezett Vicsára vezetőeket, akik egyúttal a köznemesi, hogy hívják, hogy tartoztak. Igen ám, de most azt mondjuk, hogy Kossuth, előbb említettem, hogy Hunné szerezte, hogy Kossuth. Például a galántai gróf Esterházynak a birtokján voltak, nem tudom, ezek a juhnyájok, és így tovább. És akkor a Kos az mindig vezeti és vezére annak a nyájnok, vagyis a bárányoknak, és amikor az asszonyok, vagy a hozzátartozók, vagy talán még az a intéző is ment, hát hogy hol van a nyáj? Hát hogy minden esetre azt mondta, hogy a Kossuth, hát az a Kossuth az nem a községet jelentette, hanem annak a Kossnak a útja, és, azon, és akkor rajta maradt ezen a pusztaságon, hogy Kossuth, és máma is használja, hogy Kossuth, habár a régente nemeseket telepítettek be, amikor a második, vagyis a törököket kiverték, akkor ezek mind köznemessé váltak. Most itt van például a Mazsge. A Mazsge, ez nem tudom, talán latin szó, vagy nem tudom még mi, annak előtte abban úgynevezett külön birtok, vagyis önálló birtoknak a közit képezte. Ez egy olyan szántatlan, nem tudom, 50-60 cm, hogy híjak volt, olyan tér, ami se egyiké, se másiké volt. De a fű és a gaz az nőtt rajta. Éppen úgy, mint például a zsidó. A régi világban is a zsidó az nem átkozta ki azt a másikot, azt a keresztény talán, hanem csak azt mondta neki, hogy nőjön ki az udvaron a fű. Tehát az annyit jelentett, hogyha valakinek a udvarába kinőll a fű, hogy akkor nincs neki állatja, se lova, se tehenye, se disznója, se tyúkja. Na most például előhozódott az a szántás. Minden esetre azt a földet, ahol a mesge van, a szántani is kő. A régi világból az emberiség habár, ha kapzsi volt, ha nem volt kapzsi, de utólag mégis csak a kapzsiság győzött rajta, hát mindig az volt a szerencsés, aki utószántott. Talán sokan úgy képzelik el, hogy a utóbbi szántás ott talán értéktelenebb azért, mert hogy nem tudom, nem érik össze, vagy az a mag, nem tudom, nem kap egy olyan ágyat magába, hanem a utolsó szántás azért volt, hogy utószántott a szomszédéből, ha elszántott két-három barazdát, hát övé megnyomodott. Hát éljük a régi kort, talán a új korba, amit azt mondjuk, hogy művelt kor, talán azt mondjuk, hogy itt is semmiféle csalapintaság, szerelmi csalapintaság, vagy légy otthon nincs, de igen, van. Például annak előtte volt a alkalom, hogy a komasszont igen-igen szerette volna a légy otra. Meg is beszélt a komasszonyja, de a komasszony az kijátszott vele. Összejátszott a komának a saját feleségivel, és a létrán fölküldte a saját feleségét. Amikor ezt a légyottot tisztességesen elintézték, akkor azután rendbe jött minden. A komasszó otthon maradt a házba, a komál ment haza nagy büszke, hogy elintézte a dolgát. A napok múltak egy alkalommal, azután nem tudom, egy kis olyan félig, meddig nézeteltérés történt. A koma azt mondja a saját feleségének, hogy te, hogy egy olyan nem is a mai világra való vagy, hogy semmi haszontalan, hogy nincs belüled, semmi életed nincs belőle, hát a koma, vagyis a feleség fölpattant, hogy kérem szépen, kedves férjem, engem ne sértsékes, mert emlékszőre most 8 nappal azelőtt 5 perc alatt keresztem, hogy 20 forint. Hát persze a koma akkor jött észre, hogy ő neki a szénán a saját felesége volt. Na most ez egy olyan kis csalás volt, szerelmi csalás volt. Most bekövetkezik az a úgynevezett Péter Pál. A Péter Pál az egy olyan ünnep, habár a Pál egy kis csalapintasággal került a Péter mellé. A Péter az egyedül lett volna a kalendáriumba, de a Pál melléje tolakodott. Na hát hagyjuk őket, na azért ők ki vannak békülve. Nos, például a Péter Pál napjára úgy szokják mondani, hogy est lábáltából, hogyha harangoznak, akkor a gabona növénynek a gyökere megszakad. Igen ám, és ezt be is tartották, hogy ez babonai volt, vagy talán volt-e benne valami igazság. A legények fölmentek a torombe, mert annak előtte nem tudom, a tornyok nyitva voltak, és elkezdtek harangozni avval a tudattal, hogy a harangszónak a zúgása által, hogy a gabonának a gyökerei meg fognak szakadni, és hogy már most nem fog nőni, hanem csak érni. Igen ám, de hát a plébános urunk, mert hát itt minden, ahol harangok vannak, ott plébános is van, hát már, hogy mikor lesz vége, mikor lesz vége, mikor lesz vége a harangozásnak, elmúlt 9 óra, elmúlt 10 óra, elmúlt 11 óra, hát kénytelen volt a plébános úr fogni a kaszort, és fölment a toromba, és a legényeket lezavarta, mert úgybár a mai műveltkorban ezt nem lehetne megcsinálni, de annak előtte a papnak volt egy olyan hatalmas joga, mint máma nem tudom talán egy törvény paragrafusnak. Na most itten kibontolgaik az, hogy a aratás. Hát a aratás minden esetre a Péter Pál utánvaló napokban történik. Ha voltak mindenféle gazdálkodók, volt olyan, akinek egy aratója volt, az nem tudom, a fiával vagy a lánya, mint marok szedő került a aratóhoz. Vagy pedig így, de voltak olyan gazdag, akinek 4, 5, 6 aratója is volt, és minden esetre a aratási idő alatt a arató gazda, vagyis a gazdálkodó köteles volt annak a aratónak szállást, annyi habár a pajtába, vagy a kazaltövibe, és élelmet és kosztot. Igen ám, de amikor elkezdett a eső esni, hát a gazdálkodó minden esetre, hát talán még máma is fönáll az a dolog, hogy minden szentnek maga felé görbe a keze, és mindenki ragaszkodik ahhoz, hogy minél nagyobb jövedelmem legyen. Hát a gazdálkodó, amikor esett a eső, akkor kiállt a szérha alá, habár tudta, hogy másképp nem lehet, és elkezdett rimánkodjon fél ajtatos, hogy esik, esik, Istenem, hogy esik, és hogy a hat arató eszik. Persze, hát minden esetre, hogy ingyérettek azok a aratók. És hogy még ráadásul, hogy van 2 szolgám, azoknak, hogy a istállóba, jászóba alusznak, és hogy van nekem, hogy egy fiam, az pedig besorozva. Tehát, hogy egy olyan csapás rám, hogy jaj, Istenem, hogy ki fogunk fonni. Igen ám, de ez is elmúlt, a idő elcsöndesedett. Azután behorták a gabonát, elcsépülték, és minden jóra fordult. Azért a gazda nem ment tönkre, a fia úgy is bevonult, a 2 szóga pedig, hogyha nem tudom, talán ősz felé bekövetkezett az is, hogy a gazdálkodónak talán nem ő náló, hanem a másiknál is előfordult az is, hogy ősz folyamán, ami már például október utója, hogy hullik a falevele, egy olyan fél költemény, hogy hullik a falevele, vész a szolga becsülete. Minden esetre, hogy addig, amíg az emberre szükség van annak a valakinek, addig megvan a becsület. Tehát itt egy szép jelszó és egy tanújel, hogy amikor a falevele lehullik, akkor a kórók be vannak takarítva, a őszi szántás el van intézve, tehát akkor hullik a falevele még egyszer, vész a szolga becsülete. Igen, most előfordult az, a szolga és a gazda és a arató volt említve. Voltak gazdák olyanok, akik a szolgából egy asztalnál fogyasztották el a reggelit, egy asztalnál fogyasztották el a ebédet és a vacsorát. De az a gazda, amelyik nem tudom, talán a szolgáját nem tekintette, mint egy embernek, vagy egy olyannak, aki nem tudom, dolgozik, az nem tudom, a sarokba adott neki enni, és talán, hogyha 2 szolga volt, akkor még külön is főztek neki, ja. De ott a szolga nyerett. Azért nyerett, hogy habár ő neki haszna nem volt a nyereményből, de a gazdának kára volt, mert ha bevezette a lovakot a istállóba, szántás, vagy nem tudom, hordás után, amikor a gabonát vitték be, akkor a tyúk kitolta magát, mint ahogy előfordul a istállóba, tyúk oda pészkel, akkor a szolgalegény, aki a gazda nem becsülte őt, fölrúgta és összegyúrta a tojásokat. De hogyha a gazda tisztességesen bánt vele, és egy asztalnál ettek ott, kérem szépen a gazdasszonynak bevitt, hogy Teréz néni vagy Manci néni, itt van, hogy a istállóban jászolat találtam ezeket a tojásokat, tehát az húzott a gazdához. És azután itt már bekövetkezik az, hogy a lopás és a csalás rá volt az a szolga legén kényszerítve. Na most előhozzuk azt az cséplés aratást, és így tovább a szolgáknak a ügye volt. Na most elő fogjuk hozni, a tűzvész is előfordult, hogy nem tudom, a megőzgazdasági terményeket, a tűz, vagyis azt mondják, hogy a piros kakas elpusztította. Igen, ám, a piros kakasnak van egy, hogy hívják, egy védőszente, az a úgynevezett Flórián. A Flórián az minden községben egy van kőszobron emlékszerűen oda van állítva, hogy az a tűzrendészet vagy a tűzvésznek a védőszentje. Egy községben, hát talán lehet, hogy nem is volt igaz, de mondjuk, hogy igaz volt, hogy a községben a régi világban talán lehet, hogy 80 vagy 90 évvel ezelőtt, még java részén, ha bár már nálunk ezen a hegyesebb vidéken, a szalmatető és a nádtető már ritkaságba ment, de nem tudom, olyan helyen, mint Alföldön, ahol nem tudom, a cserép vagy ilyen hasonló odaszállítása és a építkezés drágába került. Egy alkalommal a községbe egy hatalmas szél fújt, és kérem szépen meggyulladt a községnek a szélső háza, vagy talán a harmadik. A középtájon volt egy gazdálkodó, akinek, mint ahogy a szlovákoknál is van, utcai két ablak között van egy olyan kis mélyedés, és java részén olyan szentfény leszok lenni, hát ott is ott volt az a úgynevezett Flórián. Hát a gazda kiment, amikor már látta, hogy ilyen ötödik, hatodik háznál már ő felé kacsingat a tűz, hát kiált, hogy édes Flóriánkám, az Isten áldjon meg téged, az legalább, hogy ma hogy legyen vége ennek a tűzvésznek, hogy a én házam is, hogy maradhasson meg, igen ám. De erre a fohászokra, erre a égi szózatra nem engedelmeskedett senki. Se élő, se hal. Hát a tűz martaléka volt a ő háza is. Amikor már kezdett égni a háza, akkor kiment megint újból, mert ma ott mindenki védte magáért. Hogy édes Flóriánkám ma, hogyha idáig az én házam is, hogy elpusztult, hogy ma most söpörje a tűzvész végig az egész falu. Említés volt arról, ha bár egy kis olyan bűnözés, hogy a Flóriántól vártok segítséget, pedig hát a Flórián tovább ott maradt a helyén. Most minden esetre ez egy kis csapás volt, és nagy csapás, mikor a község leég. Utána egy még nagyobb csapás mérődött a községre. 1867-ben ezen a környéken, ahol talán most vagyunk, Diószeg környéke, egy-két megye körülötte, egy hatalmas aszály termés volt, vagyis gyönge termés volt, ami bebizonyodott arról, hogy május első előtt a községbe a szántóföldekre nem lehetett rálépni, mert hosszú tél volt. Datára annak, hogy abban időben, amikor május első tájékán a földek megengedték, hogy ráléphetnek árpa és így tovább a vetésre, akkor azután egy olyan május 8-9-én hirtelen egy térdig érő hó esett. Tehát az 1867-ben volt. A emberiség, a gazdálkodók minden esetre akkor nem volt pulóver, nem volt tepláki, amit nem tudom, talán az is német szó, vagy szlovák szó, hanem az emberek mazítláb, és amit köznyelven azt mondják, hogy törfagatya, vagy bükfagatya, hát úgy mentek ki a határba, mivel térdig érő hó esett, tehát minden esetre mindenki hazaborult. Utána persze, hát némileg azért mégiscsak a nyár folyamán, mégiscsak nyár volt, de bizony olyan szerén termés volt, hogy még a vetőmagot se adta meg a föld. akkor azután 1868-ban a telet valahogyan 67 után átlábolt, az a 68-ban úgyiból se krumpli termés nem volt, mint a olvasószemek, se gabona termés, hát bizony a galántai gróf Esterházy túl abban időben, nem tudom, Vető Magnak 20 másra árpát kölcsönöztek. De hát 68-ban olyan hatalmas inség volt, hogy Korilla kiütötte a fejét. Úgy, mint Diószegen, Kossuthon, Nagymácsédon, Taksonyon, Takson községben, ami kimagasló, még máma is megünnepelik a Korinának elmúltát. Még a Taksonyon egy olyan múzeumszerű kocsiszínbe, valamelyi gazdálkodó adott neki szállást, még az a halottas kocsi mindig ott van, mint emlék, hogy azon szállították ki a halottakot, ami naponta 10-20 vagy így tovább. Persze a Korilla minden esetre, hogy az is elmúlt. No. A Diószegnek habár nincsen nagy múltja és történelme, de mégis a nevét onné kapta, hogy valahol, amit máma azt mondják, hogy Báránhíd az udvarokon keresztül, ott volt egy hatalmas dióskert, tehát onné ered ez a Diószeg. De a Diószeg községnek, ami máma moziheliség, új épület, ott volt egy apátozárdat. A apátozárdat később abban úgynevezett kastélyban, ami máma politikai iskoláknak a székhelye. A község elosztódott. A Dudváktól a Hóstágy és talán a templom tájékáig azt mondták, hogy ávég. A templomtól erre neki a vasútállomás felé, az pedig a fővég. Azért bizonyíték annak, hogy 1814-ben építették a fővégén körülbelül azokat a úgynevezett kezdetleges mórházokat. Na most visszatérünk a gyermekeknek a, hogy hívja, nevelésére és a viselkedésére és a öltözettire. Például annak előtte azt mondták a gyermek cipőre, nem mondták, hogy cipő vagy cipelle, pedig hát a szlovák, a topánk, hogy el így vettél topánkat. És a gyermek mindaddig, amíg nem tudom, a ubony, az a ubony olyan szerű volt, mint egy szoknya. Ubony volt és kalap, úgy nézett a fiú, mint egy lángok. Na most a fölnőttnek szintén volt, amit máma azt mondja, hogy kabát, hát úgy mondták, hogy lajbi. Tehát az a lajbi, az valahogyan olyan német szó. Amit máma azt mondnak, hogy mellény, habár mink mellénynek említik, de a régi világban egy 50-60 évvel ezelőtt erre nem ismertek gondolni, hanem csak azt mondták, hogy puszlik. A nő pedig szintén volt neki, amit máma azt mondják, hogy blues, habár az német szó, hát úgy mondták, hogy paszent. A paszent az megfelelt a mai bluesnak. A hátulján voltak egy olyan varázsok, ami tényleg megfelelt annak, hogy paszett. A nő azután, amit máma azt mondják, hogy ing, amit máma talán nem is elképzelhető, hogy nilombú, vagy ebbi, vagy ilyen sejembű, vagy olyanbű, annak előtte volt az a közönséges háli szövőkép, ott csináltak egy olyan vászon valamit, amiből csinálták a árlepedőköt, és abból volt olyan inkszerű, ami meg is felelt inkszerűnek, hogy péntő. Például Diószegen a Dudvák tájékán lakott egy asszony 1848-as orosz. Sok mikor bent voltak itt legyőzni a Petőfi féle szabadságharcot, akkor volt ott egy asszony, úgy hívták őt, az egy péntörös Ágnes. Azért, mert egy péntőbe járt, úgy, mi, ha például máma járnánk egy ingbe. Most itt van például a gyermek. A gyermekeknek volt egy úgy is hitakon közönség, és a gyors tüzellő nadrág, de amíg a köznyelvén azt mondták, hogy hát farkas bugyogó, azért már egy olyan, ami megfelelt annak, hogy a hát ugyan a hasadék volt, és onné kilógott a ingje, és a ing az képezte azt ott, hogy miha farka volna. Ezt nevezték, hogy bugyogóra. Tehát most akkor térjünk föl, előbb azt mondtam, hogy a Péntoros Ágnes. 1848-49-ben volt az a úgynevezett Petőfire szabadságharc, a oroszok 200 ezer ember küldtek el ide a forradalom, vagyis ilyen szabadságharcnak a leverésére. Úgy emlékszik, hogy ott a legenda, vagy pedig valósági volt, hogy voltak ezek a úgynevezett rusztövisek. Azt mindig azt mondták, hogy a ruszok, már oroszokra úgy mondták annak előtt, hogy ruszok, azt a töviset magot elhozták magukkal, az volt egy olyan ismertetőjel és olyan titkos jel, hogy itt, hogy a hadsereg megjelent azért, mert azt a farkas, vagyis az orosz tövisnek a magja szétítették. Az 48 régen volt, elmúlt, következtek a szebb napok, jó napok, de azért a élet kereke tovább ment. Például a községekben úgy nálunk, mint mások, voltak ezek a papi járandóságok. A papnak a járandóságja volt minden gazdálkodótól, minden 13. kévét úgy mondták, hogy papkéve. De voltak olyan községek, ahol minden 17. kéve volt a papkéve, de rendszeresen a ravasság és a kapjuság folytán a felső kéve, amit a papnak szántok, az mindig a leggazosabb és legértéktelenebb kéve lett, hogy így az jól is a papnak. Azután, amikor az a papkéve ügy bezáródott, a papa cselédjeivel összeszedte ezeket a kévéket, akkor gyűjt az a úgynevezett cséplés. Hát ugyebár akkor még nem volt cséplőgép, hanem úgy mondták, hogy elmasináztál ma. Az a masinázás úgy történt, hogy volt egy olyan, amit magyarul azt mondták, hogy járgány, négy lóvat négy ökör húzta, és akkor azt átengedték, és kicsépült az a kezdetleges masina, és kiszelelték, és később azután nem tudom, talán a műveltség, vagy nem tudom, a technika folytán megszerkesztették ezt a úgynevezett Benedek-rostát, az némileg aztán kiszelelte. És akkor azután voltak egy olyan szapullók, amit azt mondták, hogy szapúnak, abban azután eszterű vassa és nyéren volt, toklászat leverték róla, és úgy némileg az a tiszta árpon, mert hát az ugyibár a buzának és a rozsnak nincs toklásza. A köznyelvén azt mondták, hogy masinázás, mert hát ez ugye német szó, hitten kibontakozik az is, hogy az elnémetesedik korszak folyta, hogy csak németül. Tehát elmasinázták. Utána a régi világban, amikor még nem voltak ezek a úgynevezett Benedek-rosták, akkor nem tudom, itt ahol máma van a fotballtér, hogy a kivitték azon a kezdetleges ponyván, ami nem tudom, abból a vászomból egy csinálva, kiszelelték, hazavitték, és némileg megtisztították, és azután nem tudom, úgyhogy a vetőmag, ami vetésre volt számba, az még tisztességesebben ki volt tisztítva, és amit a malomba vittek, minden esetre a lisztér, a malomba szintén on cserepolytán történt, úgyhogy volt nekik, amit máma azt mondják, hogy egy olyan tarifapéle, vagy nem tudom, az általány, hogy elvitt valaki, nem tudom, egy méter másra rosot oda, ami abban a korban még a buzatermés igen gyermektipőbe járt, elvitték azt a rosot, azért kaptak, nem tudom, 60 kilót. első osztály rozslisztet, nem tudom, 20 kiló másodosztály és korpát, és így tovább. De a világ fejlődött. Máma azután már nem tudom, talán úgy, mint én, 72 éve, 73 éves vagyok. Ma máma nem tudom, talán nem árunk gondoskodnak, hogy nem tudom, talán elviszik a malomba azt a gabonát, hanem azon gondoskodunk, hogy minél jobban élhessünk, és minél jobban mondhassuk, hogy a élet színvonal javított magunkon, és úgy mondjuk, hogy rendben van minden, az a fontos, hogy éljünk, és ne károsuljunk meg senkit, és épüljük a szebb jövőt. Rostálták, úgy nevezett, azt mondták, hogy a Benedek rosta. Rosta. Kiválasztották, de még a régi korban. Akkor pedig a cséplés másképp zajlódott le. Annak előtte úgy történt, mint ahogy mondták, hogy nyomtatnak. Az is volt a jelszó, hogyha valaki dolgozott valahol, nem tudom, abban a szőlővel, vagy szilvával, vagy almával, ami nem igen volt gyümölcs ezen a vidéken, azt mondták, hogy ha hozzányúlt, hogy a bekötött ló, nyomtatott lónak a száját nem kötik be. Tehát nyomtatta, kigyúrt avval a ló, avval a patajával, patkójával azt a gabonaszemeket, és amikor még nem volt ez a úgy nevet, ahogy említettem előbb, hogy a Benedek rosta, az volt a neve, úgy, mint máma azt mondják, hogy Bergmancső, és akkor ottan, de ahol máma van a futballtér, onné visszamenőleg, ott szeláték ki a gabonát. Falapától felemelték, ponyvára, persze nem vízmentes ponyva volt, csak vászonponyva, és a szél a polvát kifújta belőle, mert úgy mondták, hogy polva. Kifújt és a szemet összeszedték, hát nem volt 100%-os, azután még beletették otthon egy olyan hordószerűbe, amit azt mondták, hogy szapulló, és akkor volt egy olyan esmintájú vas fanyéren, és avval a toklászát annak a árpának leverték, és akkor újból kiszalálték, mert még az a Benedek rosta nem volt. És ebben azután készen volt, és elvitték persze a malomba. Na most itten említést teszünk a fekete tyúkról. Hát ez a fekete tyúk, ez is olyan fél precska, talán félig meddig igazság, és ne tessék, kedves hallgatók, az én zúgolónyi, hogy talán itten a tisztelendő úrnak a neve és a hogy hívják, jön a tekintén csorbásség, nem. A fekete tyúk úgy zajlódott le, hogy a János bácsinak volt egy felesége, minden esetre Jánosnak más felesége nem lehetett, csak mint Mári. Hát a Mári hó persze, hogy járt a plébános úr, elbeszélgettek, nem tudom, a búcsújárású, inné, onné, amonné, szent helyekről. Hát a János bácsi, ez nem tudom, fogta a lovakot, kivent, nem tudom, a komócsózba, sintőnyi, vagyis még akkor talán sintőnő nem volt, elment zöldél. Hát a Mári még hát a plébános úr, vagy a tisztelendő, hát egy tömöt elbeszélgettek. No de hát a János bácsi, a nem törődöm féle volt, hát a Mári néni pedig hát gondolta magába, hát a János eltűhetne ma abból a világból, és akkor a plébános úr talán, hogy nyugodtabban járhatna hozzánk. Hát két tanácsot, attól a jósnőtű, hát ki lehetett az a jósnőt, mint egy cigányasszony. Kérem szépen a cigányasszony olyan tanácsodott a Mári néninek, hogyha a férjének minden nap fekete tyúkból fog levest főzni, hogy akkor teljesen meg fog vakulni. és hogy ez nem is jelenti azt, hogy talán, hogy az életit elvette Mári néni, hanem csak maga nyugodta, hogy ilyet, hát férje, lézd, de nem fog látni. Igen ám, de a cigányasszó, a jósnő, az pedig szintén nem volt pénteken született, besúgta a férjének, hogy mi ellensége van magára. Hát jó van, a cigányasszó mind a kettőnek volt a pártján. A férje tudott mindenről. Asszonya csak főzte minden nap a fekete tyúklevest, egy alkalommal, egy-két nap, vagy egy hónap múlva azt mondja, hogy édes anyjukom, hát, hogy én, hogy nem tudom, hogy nem is vagyok olyan öreg, és hogy valahogyan, hogy a szemeim már nem vagyok rendben. Hát jó van, asszony még jobban fölvált magát, ha-ha, megvan a hatás. Hát kérem szépen, elfogytak a fekete tyúkok, mert hát jó, hát egy tyúk van a karmány, hát kénytelen volt cserény a szomszédasszonya, vagy talán vett is tyúkot, hát csak főzte. Egy alkalommal azt mondja neki, anyjuk, hát hogy én már jóforma, hogy minek is él, és már, hogy én semmit se látok. Háj, azt mondja, még jobban csak főzte még egy-két nap, egy alkalommal kamukóra, a cigán szó, ugyibár azt mondja, te anyjuk, én ma hogy nem akarok élni. Hát miért édes apjuk, amit fiatal vagy még, én elölöm magamat. Kimegyünk, hogy a forgóhoz, ahol a víz folyik, és hogy én beleugrak. Hát megörült sikübe, tutökbe, hogy hát jó van. Hát ki is mentek egy olyan szép vasárnap reggel, azt mondja apjuk neki, hát hogy hun van, hogy az a forgó, hogy legalább, hogy nézzem meg, de hogy még először, hogy elbúcsoljak a földektől, és így tovább, hogy jó kukoricatermés mutatkozik, hát hogy itt van, hát azt mondja, hát hogy én nekem ott nincs annyi erőm, anyjuk, hát hogy én, hogy előrjem, de hogy beleegyedik. Hogy tudod mit, hogy én odaállok a partra, a forgóhoz, és te hogy egy ilyen 20-30 lépést, hogy elmész távolabb, és hogy nekem szabad, én beletaszítam a forgót. Tetszett is asszony. El is ment, hát anyjuk, amikor szalad, amikor majd egy méternyire volt, akkor félreállt, és asszony szépen a forgóba fejjel belett.